Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat énekeljük. Közben kérem, hogy ezt a mikrofont egy kicsit vegyétek lejjebb odakint, mert köszönöm, nagyon hangos. Tehát a 105. Zsoltárunkat énekeljük, testvérek. A 105. Zsoltárunk így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 489. dicséretünket énekeljük. 489. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 22. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 22. részéből a 14. verstől a 22. versig. Lukács evangéliumának 22. részében a 14. verstől a 22. versig ezt olvassuk. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ővele együtt. és mondanékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék, mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míg len beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévé, minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok közt, mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg len eljő az Isten országa. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegte, és adá nékik, mondván, ez az én testem, mely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorált, ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én véremben, mely ti értetek kiontatik. De ímé annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az embernek fia jól lehet elmegy, amint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük néked, hogy imádhatunk, mint örökkön örökké élőt, aki halott voltál, de föltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy erősebb vagy a halál hatalmánál és erejénél, és ezt nyilván megmutattad. Köszönjük néked üres sírodat, de köszönjük te néked azt is, hogy előtte meghaltál a keresztfán. Valóban meghaltál a Golgota hegyén. Meghaltál az üdvösségünkért, hogy el ne kárhozzunk bűneink miatt, hanem kegyelemet kaphassunk, és üdvözülhessünk. Áldunk téged, hogy most ott vagy az Atya jobbján, teljes dicsőségben, feltámadott testben, mindenható úrként, kezedben van minden hatalom mennyen és földön, nálad vannak a pokolnak és halálnak kulcsai, és köszönjük, hogy mégis ilyen hatalmas úrként lehajolsz hozzánk, megalázva magadat, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és beszélsz velünk, és hívogatsz minket magadhoz, és megerősítesz az irántad való hitünkben, szeretetünkben, buzdítasz bennünket a szent életre, a kegyes életre, tanítgatsz minket, hogy jobban megismerhessünk téged és önmagunkat is. Köszönjük néked, hogy eligazítasz minket a nehéz kérdéseinkben, életkérdéseinkben is, vigasztalsz gyászunkban, erősítesz gyengeségünkben. Köszönjük te néked minden ajándékodat és kincsedet, amit nekünk felkínálsz, és nem csak kínálod, hanem oda is adod a benned hívőknek. Kérünk, legyél most itt közöttünk, és áld meg mostani Isten tiszteletünket, segíts, hogy megnyíljon az értelmünk és a szívünk, és befogadhassuk, amit ma készítettél mi nekünk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük a te áldásodat a gyermek órára is, az ott szolgálókra, az odamenő gyermekekre. Kérhetjük áldásodat a városban máshol folyó Isten tiszteletekre, sőt az egész országban, sőt az egész világon folyó Isten tiszteletekre. Kérünk, dicsőítsd meg magad máshol is, mint meghalt és feltámadott, dicsőséges üdvözítő. Állj oda az emberek elé, és vonjál magadhoz sok-sok szívet, kicsikét, nagyokét, idősekét, fiatalokét egyaránt. Köszönjük, hogy a te nagy neved dicsőségéért meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 229. énekünk első versét énekeljük el. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat!
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 11. részből olvassuk, a 20. verstől a 34. versig. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. Tehát Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele, 11. részében, a 20. verstől fejezet végéig ezt olvassuk. Mikor tehát egybe gyűltök egy azon helyre, nincs úrvacsorájával való élés, mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincsenek ki házaitok az evésre és ivásra? Avagy Isten gyülekezetét vetitek meg, és azokat szégyenítitek meg, akiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dicsérjelek titeket ebben? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minután a vacsorát volna, ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el, de amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Azért testvéreim, amikor összegyűltök az evésre, egymást megvárjátok. Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűjjetek össze. A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem. Kedves testvérek! Református hitünk sajátosságairól beszélünk. Elmúlt vasárnap az ige hirdetés fontosságáról volt szó. Ma ahhoz kapcsolódva a sákramentumokról, azon belül is az úrvacsoráról szeretnék beszélni. Egészen röviden csak utalni kívánok arra, hogy az újszövetségi beszámolók szerint az úrvacsora Jézus Krisztusnak a parancsa, nem ajánlása, nem javaslata, hanem parancsa, amit az öveinek adott. Ezt cselekedjétek, olvassuk felszólító módban, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért az Úr Jézus tanítványainak, követőinek élnie kell az úrvacsorával. Azt is előre bocsátom, hogy az úrvacsora az Úr Jézus szavainak az értelmében a zsidók páska vacsorájának a helyére lépő szertartás. Hiszen a páska vacsorán szerezte Krisztus, nyilvánvalóan és egyértelműen kiderül a szavaiból, hogy ez annak a helyére lép. A páska bárány, aminek vére annak idején szabadulást szerzett a zsidóknak Egyiptomban, az ő megmentő áldozatának az előképe, az ányképe volt. Jézus megszünteti ezen a vacsorán a páska vacsorát. Nincs többé rá szükség. Az ő áldozata óta az ő egyszeri és tökéletes áldozatát kell ünnepelni. Továbbá az is fontos, hogy a reformátusoknál, meg általában a protestánsoknál ugye két sákramentum van, az egyik az úrvacsora, a másik a keresztség. Ez szemben áll a római katolikus egyháznak a szokásával, ahol 7 sákramentum vagy 7 szentség ismertetik. Mi csak 2 vallunk, mert a mi atyáink azt mondták, hogy nem sákramentum az, ami nem felel meg 4 kritériumnak. Tudnélik kell, hogy Jézus parancsolta legyen, kell, hogy legyen egy külső jegye, ami adott esetben a kenyér és a bor, vagy éppen a víz a keresztségnél, kell, hogy fűződjön hozzá Jézusi ígéret, és kell, hogy Jézus Krisztus követőinek valamennyi tagja részesülhessen benne. És ezek kritériumok egyedül két szertartásra érvényesek, a keresztségre és az úrvacsorára, amiről most szeretnék majd részletesebben beszélni. Még egy előre bocsátandó dolog, tudnélik, talán tudjuk, talán nem, hogy a reformáció korában óriási vita alakult ki az úrvacsora, illetve hát a mise vagy áldozás kérdésében. Az egyik oldalon álltak ugye a római katolikusok a maguk áldozás vagy mise felfogásával, és velük szemben állt Luther, de Lutherről tudnunk kell azt, hogy nem tudott teljesen elszakadni attól a bibliátlan felfogástól, amit a katolikusok képviseltek. A római katolikusokkal, de Lutherrel is szemben állt az első svájci református-reformátor, Ulrich Zwingli, aki megint egy sajátos úrvacsora felfogást képviselt, és a kettejük között, tehát Luther és Zwingli között van Calvin, Calvin Jánosnak a felfogása, aki az úrvacsoratamban a Szentlélektől kapott bölcsességgel nyilatkozott meg, és a gondolatai azok annyira igaznak bizonyultak a Szentlélek által, hogy az összes református hitvallásaink, nem csak a második helvét hitvallás, ami ugye nem Magyarországon született, nem csak a második heidelbergi káté, ami ugyancsak nem Magyarországon született, hanem a Magyarországon született eredeti református hitvallásaink is, mint például az egervölgyi hitvallás, azok is követik Calvinnak a gondolatait az úrvacsora kérdésébe. Tehát mi itt egy, majdnem azt mondom, egy speciális helyzetbe kerültünk Isten vezetése folytán, mert nem is vagyunk luteránusok ebben az úrvacsora felfogásban, nem is vagyunk zwingliánusok, bár azok ugye nagyon nincsenek is a mai Magyarországon, nem ismertek, hát Svájcban a reformátusok nagyobbra becsülik bizonyos körökbe Zwinglit, mint Calvint. Mi calvini vonalon mozgunk. Én is az ő gondolatait igyekszem itten követni a testvérek között. Az első gondolat, amit az úrvacsoráról szeretnék most elmondani, néhány bevezető gondolat után az az, hogy az úrvacsora látható ige. Látható ige, így nevezték. Ezt jobban megértjük, hogyha megfontoljuk, hogy ugye Isten kijelentette magát, kinyilatkoztatta, leleplezte magát az emberek előtt, az ő szava által. Isten szólt az emberekhez, és az ő szavának három alakját szoktuk megkülönböztetni. Az egyik az, ami le van írva a Bibliában. Az Isten beszéde, ugye az itt van, az írott ige, így nevezük, az írott ige, amiben Isten leleplezi magát. A múlt vasárnap beszéltünk az ige második alakjáról, a hirdetett igéről. A hirdetett igéről. Amikor ennek alapján ezt magyarázva és ezt alkalmazva szól az ige hirdetés. Az is Isten igéje. És az igének a harmadik alakja pedig az a látható ige, a sákramentum. A sákramentum. Az is tulajdonképpen Istennek a szava, Istennek a prédikációja hozzánk. A három ige forma, ha szabad így mondanom, tulajdonképpen lényegileg megegyezik, és mindegyiknek a központjában, szabad így kifejeznünk, már pedig szabad így kifejeznünk, mindegyiknek a központjában az Úr Jézus Krisztus áll. Az Úr Jézus Krisztus áll. Tehát, ha a Bibliát vizsgálgatjuk, azt is Krisztusra mutató igeként kell ugye felfognunk, és úgy is fogjuk föl. Krisztus találjuk mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Róla szól az írott ige. A hirdetett ige, az ige hirdetés, akkor ige hirdetés egyedül, hogyha Jézus Krisztus áll a középpontjában, ha róla szól az ige hirdetés, ha rámutat az ige, ha hozzá hív, sőt, ha ő szólal meg az ige hirdetésben. És a sákramentum az kire mutat? Mind a keresztség, mind az úrvacsora talán még egyértelműbben, ugye Krisztusra mutat. Krisztusra mutat. Mindegyik ige a maga sajátos formájában, mert mindegyik ugye más. Az írott írásban van előttünk. A hirdetettet halljuk a fülünkkel. Ami az urasztalán van, azt pedig látjuk a szemünkkel. Különös ez ugye, tehát a szemünkön keresztül, fülünkön keresztül, az érzékeinken keresztül Isten megszólít minket, leleplezi magát előttünk. Nos, Ha azt mondjuk tehát, hogy a sákramentum az úrvacsora és ige hirdetés, akkor miről szól ez az ige hirdetés? Jegyezzük meg, hogy Krisztusról szól. Nem rólunk szól, az úrvacsora Krisztusról szól. Ő mondta, amikor a kezébe vette a kenyeret, ez az én testem, és a borra ez az én vérem, mely téretetek megtöretik, illetve kiontatik. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy mind a mai napig, amikor itt az úrvacsora megterítetik, az úrasztala megterítetik, és úrvacsorázhatunk, akkor az úrvacsora jegyeiben ugye újra fölemeltetik előttünk Krisztus. Fölemelem a kenyeret is, fölemelem a kelyhet, egymás mellé állítom, hogy érzékeljük, hogy Krisztusról szól. Krisztusról prédikál az úrvacsora. Úgy, mint egy evangelizációnak is föl lehetne fogni. Evangelizációnak, ami Jézusról szól. Az örök evangélium hirdetésének lehet felfogni az úrvacsorát is, testvérek. Azt mondhatjuk, hogy például ugye Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy amikor közétek mentem, nem mentem másképpen, csak úgy, hogy Krisztusról, mint megfeszítettről fogok prédikálni. És sok erőtlenség és rettegés, szorongás közt jelentem meg köztetek ezzel a hírrel. És aztán ő elkezdte szóban hirdetni a Krisztus. De amit ő szóban hirdetett, ugyanazt hirdeti az úrvacsora. Látható jegyekben. Tehát igen csodálatos dolog ez, testvérek. Azt is mondta Chrysostomos, akit aranyszájú Szent Jánosként szoktak emlegetni, az ókori kereszténység legnagyobb igehirdetője volt. Azt mondta, hogy az úrvacsora ünneplése a világ által valaha élvezett legnagyobb áldásról való megemlékezés. Igen, mert a Krisztusról való megemlékezés, az ő haláláról, feltámadásáról, az ő megváltó művéről való megemlékezés. Calvin is azt mondta, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk hozzánk, hogy az úrvacsora nekünk tükörgyanánt adatot, amelyben megláthatjuk Jézus Krisztust, aki keresztre feszítetett, hogy a kárhozattól minket megszabadítson, és feltámadt, hogy igazságot és örök életet szerezzen a számunkra. Tehát csodálatos dolog, ha van szívünk, szemünk, és meglátjuk az úrvacsorában a Krisztust, akit az nekünk hirdet. Kedves testvérek, csodálatos dolog az is, hogy mivel az úrvacsora jegyeibe, hogy így mondjam, az evangéliummal, az igével szembesülünk, ezért azt kell mondjuk, hogy maga Krisztus jelen is van. Jelen is van az úrasztalánál. Amikor elhangzanak az ő szavai, hogy, mert felolvasom mindjárt az elején ugye a szereztetésnek az igéit, akkor elhangoznak az igék, az írott igék. És ahol elhangzik az írott ige, ott megjelenik az ige maga, Jézus, az Isten szava, az Isten beszéde. És így szabad azt hinnünk, sőt kell is hinnünk, hogy az úrasztalánál maga Jézus jelen van. Itt van az úrasztalánál. Persze itt mindjárt egy olyan kérdéshez érünk, ami nagyon sok embert erősen foglalkoztatott, hogy hát jelen van, hogy is van jelen az úrasztalánál a Krisztus? Hogy is van jelen? Hát itt ugye jöttek a római katolikusok, akik azt mondták, már 1215 óta azt tanították, hogy Jézussá változnak maguk a szent jegyek. Tehát az ostya és a bor átváltozik. Így mondták, hogy transzubstanciáció történik, átváltoznak a jegyek Jézussá. Megmaradnak a külső formájukban ostyának, meg a bor bornak, de a lényegüket tekintve már azok nem ostya és nem bor, hanem az már maga a Krisztusnak a vére és a Krisztusnak a teste. Lényegileg. Tehát ők elválasztották egymástól, nem tudom, hogy ezt talán nem kell hozzá nagy filozófiai tehetség, hogy megértsük, hogy megkülönböztették erősen a formát és a tartalmat egymástól. Ez egy filozófiai elgondolás volt, Arisztotelésztől ered. Más a forma, az ostya, de a tartalma annak, a lényege, az már nem az ostya, hanem azt mondták, az már a Jézus teste. És a bornak is már elvesztette azt, ami borrá tette, a lényegét elvesztette, az már tulajdonképpen maga Jézus. Tehát ők úgy fogalmazták, ez a lényeg, hogy magában, azokban a jegyekben, benne van a Krisztus. Ezért mondják, amikor fölmutatják az ostját, hogy úrfelmutatás ugye történik. Úrfelmutatás történik. Leborul mindenki, mert az már ott Jézus, aki előtt le kell térdelni. Hódolatot kell neki adni. Nos, Luther ezzel már nem értett egyet, az ige alapján nem értett egyet vele, de még az ő nézete is közel állt ehhez a nézethez. Ő azt mondta, hogy nem benne van a jegyekben a Krisztus, hanem hozzájuk kapcsolódik. Olyan, kicsit olyan furfangosan fogalmazott, mert azt mondta, hogy nem benne, hanem fölötte, alatta, mellette, mögötte, úgy valahogy körülötte, a szent jegyek körül van ott valahogy a Jézus, mondta Luther. Lazán, de ő is hozzá kötötte azért a szent jegyekhez Krisztust. Zwingli azt mondta, hogy Jézus nincs jelen az úrvacsoránál. Jézus megdicsült, testében föl van, fönt van az Istennek a jobbján, ott ül az Isten jobbján, és majd onnan egyszer eljön ítélni eleveneket és holtakat. Amikor úrvacsorázunk, akkor rá emlékezünk. Ő pusztán egy emlékvacsorának tekintette az úrvacsora szertartását, amikor visszaemlékezünk Jézusnak az áldozatára, és különösebben nem találkozunk ott Jézussal. És azt mondta, jött Calvin. És azt mondta, hogy igazából Jézus jelen van az úrvacsoránál, de nem a jegyekben, nem a kenyérben és borban, nem is fölötte, nem is alatta, hanem jelen van az ige által, a Szentlélek által, így is kifejezték, mert az ige és a Szentlélek egy és ugyanaz, az ige vagy a Szentlélek által van Jézus az úrasztalánál. Így ez egy csodálatos dolog, mert Calvin figyelembe vette azt is, hogy Jézus megdicsült testben a mennyben van, tényleg a mennyben van. És nincs jelen ilyen formában Jézus mindenhol. Mert ha mindenhol jelen lenne, akkor az ő megdicsült teste nem lenne egy valóságos test. Az ő teste pedig valóságos test, ami egyszerre csak egy helyen tud lenni. És másodszor pedig elkerült azt a nagy csapdát ezzel a megfogalmazással, hogy az anyagba láttatta bele az istenséget, Jézust. Az anyag megistenítését, ezt a fajta kegyes materializmust Jézussal kapcsolatban elkerült Calvin. És azt mondta, nem kell az anyaghoz kötnünk nekünk. De nem is csak emlékvacsora, hanem ott van az igéje és a lelke által az úrasztalánál Krisztus. Ezt jegyezzük meg, testvérek, a többit elfelejthetjük. Jézus számunkra az igéje által, ami itt elhangzik, és a szent lelke által, ami által mindenhol jelen van, a mi szívünkbe is Jézus az ő szent lelke által van jelen, hogyha hiszünk benne, hitáltal lakozik Krisztus a szívünkben, de a szent lélek által, ugyanígy a szent lélek által, az ige által lakozik itt velünk az úrasztalánál is, testvérek. Hogyha elhangzanak továbbá a szereztetésnek az igéi, egy kicsit másra térjek most, akkor nem csak azt jelenti, hogy Jézus itt van az úrasztalánál, az ő lelke által, hanem azt is, hogy az a kenyér és a bor, ami ott van a lelkésznek a kezénél, az megszenteltetik. Megszenteltetik. Az ige, az, amikor elhangzik itt a szereztetés igéket, elmondom testvérek, gondoljunk arra, hogy a kenyér és a bor az ugyanaz, de egy rendkívüli használatra van elkülönítve. Szent használatra lett elkülönítve. Nem más, mint az otthoni kenyerünk, és nem más, mint az otthoni borunk, ugyanaz, de mégis egy rendkívüli szertartásra, szent szertartásra lett elkülönítve a szereztetési jegyek által. Onnantól kezdve azok nem közönséges asztali kenyér és bor, aki annak tekinti, az megszentségteleníti, hanem szent jegyek. Az úrvacsora szent jegyei elkülönítettek szent használatra. Ugyanúgy kell ezt talán felfognunk, hogy mint ahogy a zsidó papoknak a homlokán volt egy kis aranytáblácska, és rá volt írva, hogy szentség az Úrnak. Ő egy ugyanolyan ember volt, mint bárki, de mégis az Úr szolgálatára lett elkülönítve, felszentelve. Ezt, hogy szentelni, felszentelni, megszentelni, ez azt jelenti, hogy az Úrnak elkülöníteni. Ez az övé. Amikor itt elhangzanak az igék, akkor megszenteltetik az a kenyér és a bor. Ez mostantól kezdve az Úr vacsorája. Ezt ő használja mostantól kezdve. Ezért, testvérek, amikor idejövünk az úrasztalához, akkor nem is a lelkésztől vesszük tulajdonképpen, vagy a presbitertől, vagy bárkitől, nem tőlük vesszük az úrvacsora jegyeit. Ezt talán nehezen tudjuk elfogadni, de mégis így van, ezt hitték a mi eleink, és mi is jó, ha ezt hisszük. Az úrasztalánál ott van a mi mesterünk, a mi megváltónk, aki a maga kezébe vette a kenyeret és a bort, és ő az, aki nekünk tulajdonképpen osztja az úrvacsorát. Tőle vesszük az ő testét és vérét jelképező szent jegyeket. Tőle vesszük. Túl kell látnunk a lelkészen, vagy presbiteren, vagy bárki máson. Ezért egyébként nálunk, ez zárójegyben jegyzem meg, noha az úrvacsora szertartására csak lelkipásztorok vannak feljogosítva, tehát a szertartást magát lelkésznek szabad csak elvégeznie nálunk, de a kiosztást azt már nem csak a lelkésznek szabad. Mert már az, hogy ki osztja nekünk a kenyeret és a bort, az már nem érdekes. Mert nem azt látjuk, hogy most az a Juliska néni, illetve nő az nem oszthatta, férfiak oszthatták, Pista bácsi, vagy Géza bácsi, vagy nem tudom, nem a lelkész, palást van rajta, nincs rajta palást, presbiter vagy nem presbiter, mindegy. Ők oszthatják, bárki oszthatja, bárki, aki hitben élő ember. Tulajdonképpen nem ez a lényeg, hogy kitől kapjuk. Nők egyébként, zárójelben mondom, azért nem oszthatják, mert Isten népében nők nem lehetnek vezetők. Tehát a Biblia ezt kihúzza, ezt a lehetőséget, a férfiakra bízza a gyülekezetnek a vezetését. Nők se lelkészek, se gyülekezetvezető lelkészek, se presbiterek nem lehetnek a Biblia szerint. Hitvallásaink szerint se. De ugyanúgy, mint hogy a családban se lehetnek a nők a vezetők. Ott is a férfiakra bízatik, az ő fejük a Krisztus, és ők pedig feje az asszonynak. Ez a teremtési rendje Istennek. Ez ugyanúgy érvényesül a családban, ugyanúgy, mint a gyülekezetben is kell, hogy érvényesüljön, de ez tényleg most messze vezetne minket. A lényeg, testvérek, ha az úrasztalához jövünk, mindig gondoljunk erre, hogy én itt Krisztustól magától veszem. Az ő testének a szent jegyeit, amik az ő testére, és az értem való áldozatára emlékeztetnek most engemet. És azok felől tesznek engem bizonyossá. Még egy dolgot hadd mondjak itt. Amikor így jövünk, testvérek, az Úr asztalához, hogy mi tényleg az Úr asztalához, Jézus asztalához jövünk, és tőle magától vesszük a szent jegyeket, akkor voltak éppen hittel újra őt vesszük magunkhoz. Hittel újra őt vesszük magunkhoz. Mert az a kenyér és a bor, ugye az ő testének és vérének a jelképei. Testének és vérének a jelképei. Ilyenkor szinte úgy kell fölfognunk, hogy Jézus saját magát adja oda nekünk. Ő, aki előbb értünk adta magát a kereszten, most nekünk adja oda magát. És mi pedig hittel újra magunkhoz ölelhetjük őt. Ő olyan biztosan meghalt értünk a kereszten, mint amilyen biztos az a kenyér és a bor, amit megfogunk, meglátunk, megízlelünk, megrágunk, lenyelünk. Ő ugyanolyan biztosan meghalt értünk a kereszten. És ahogy odaadta nekünk magát már, és hitáltal elfogadtuk őt, most újra elfogadjuk, újra magunkhoz öleljük őt. Hitáltal öleljük újra magunkhoz az Úr Jézus Krisztust. Ilyen gondolatok vannak benne, vannak ebben, testvérek, amiket hát fontos lenne tényleg megfontolnunk, és hát forgatni a szívünkben, és mint egy a kotlós melengeti a kis csirkéit ugye a szárny alatt, hogy mi is egy kicsit úgy melengessük ezeket a gondolatokat a szívünk szárnyai alatt, a hitünknek a szárnyai alatt, hogy is van ez, mint is van ez. Hát az úrvacsora, testvérek, először is látható ige hirdetés, ami Krisztust hirdeti, sőt, amiben maga Krisztus szólal meg, ami ott van az úrasztalánál, ő vár minket, ő adja nekünk az ő testének a jelképeit. És hitáltal ott újra őt ölelhetjük magunkhoz, aki az igé és a lelke által jelen van ezen a helyen. Tényleg igaza volt az aranyszájú Szent Jánosnak, hogy ez egy igen nagy ünnep a számunkra. És igen nagy kiváltság, hogyha részt vehetünk benne. De hadd lépjek egy kicsit tovább. Az úrvacsora nem csak látható ige, hanem másodszor ez az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet előfeltételez, és hitet is erősít. Ez két dolog, először arról, hogy hitet előfeltételez. Nagyon fontosnak tartom ezt hangsúlyozni, testvérek, hogy az úrvacsorát Jézus a tanítványainak adta. Ha tetszik nekünk, hanem ez így van. a tanítványainak adta, a benne már hívő embereknek, az ő követőinek adta. Nekik mondta, hogy ti ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Értetek adatott az én testem, és adatik az én testem, és vérem, ti ezt cselekedjétek. Ez azóta is így van, testvérek, hogy az úrvacsora voltak éppen a hitre jutott Jézus Krisztus követőknek, a megtért, újonnan született embereknek a vacsorája. Nekik adatott ez az ünneplés. Nekik adatott ez az ünneplés. Ezért már az ős idők óta az úrvacsorához, testvérek, nem engedtek oda a gyülekezetekbe válogatást nélkül mindenkit. Nem engedtek oda. Kellett, hogy legyen egyrészt a gyülekezetek vezetőinek egy olyan bölcsessége, hogy megítéljék, hogy ez az ember, vagy az az ember Jézus Krisztusban hívő, vagy nem hívő ember. Tanújelét adja szóban és cselekedetekben annak, hogy ő igaz keresztjén, vagy nem adja tanújelét annak. Ha igaz keresztjén, és ennek tanújelét adja, akkor még egy követelmény lépett fel. Tudnélik az, hogy járatos legyen a keresztjén hitben. Nem volt elég, hogy valaki úgymond megtért, és előállt ezzel a gondolattal, hogy ő megtért, elfogadta Jézust. Azt mondták neki, nagyszerű, örülünk neki. Isten hozott, kedves, most hadd tanítsunk téged a hitünk alapvető igazságaira. És miután a hit alapvető igazságaiban járatos lett, nem kellett egy nagy teológiai képzést csinálni, de még alapoktatásban részt kellett vennie, amíg az volt, addig csak úgy hitták, hogy katechumenus, ugye tanuló, aki tanulja a hitnek a dolgait. Miután kellő előrehaladást tett a keresztény tudományban, akkor a gyülekezet vezetősége azt mondta, mostantól te miután hívő ember vagy, hiszel a Krisztusban, látjuk a te szavaidból, életedből is látjuk, sőt, tudjuk azt is, hogy járatos lettél a keresztény alapvető hitigasságokban, mostantól kezdve fölhatalmazunk téged arra, hogy az urasztalához gyere. Ami katechumenus volt az illető, hiába volt megtérve és újjászületve, még az úrvacsorán se vehetett részt. Elhangzott mindig a felszólítás, hogy katechumenusok, távozzatok. Tehát még most is elhangzik az ortodoxoknál. Nem vehettek részt rajta. És ez egy ősi dolog, testvérek. Ez tükröződik egyébként a mi református konfirmációi gyakorlatunkban is. Nem elég az, hogy valaki konfirmál, hogy így mondjam, ugye előtte tanítjuk a hit dolgaira, Biblia igazságaira, egyházunk tantételeire, hittani tételeire, még meg is kell térnie az illetőnek igazából, ahhoz, hogy urvacsorázhasson. Kellene, hogy a tudás és a hit együtt legyen nála, és ha látja a gyülekezet vezetősége, hogy valaki hívő ember, és ugyanakkor tényleg Krisztus követője, és ugyanakkor a hitünk alapvető igazságában is járatos, azt engedheti tulajdonképpen ide az úrasztalához. Emlékeznek a testvérek, hogy amikor konfirmáltak, akkor kaptak és kaptunk felhatalmazást az úrvacsora vételére. Elvileg, sajnos a mi egyházunkban egy kicsit megromlott ez a gyakorlat, mert ott elvileg a hitünk igazságában járatosak leszünk, de az még nem azt jelenti, hogy igazán Jézusban hívő emberekké lettünk. Van ilyen is, hogy valaki gyerekkorában, vagy egészen fiatalon ugye hitre jut, Jézus Krisztus mellett dönt, elhatározza magát, hogy ő igaz keresztény akar, és utána vesz részt a konfirmációi oktatásba, és nyolcadikos korában, hogy így mondjam, érett keresztjén, hát van ilyen is, de ez eléggé ritka szokott lenni, ugye. Minden esetre hát ezért igyekszünk itt a mi gyülekezetünkben is valahogy a konfirmációi gyakorlatot egyébként, és az úrvacsorai gyakorlatunkat is, hogy kicsit komolyabban vétetni magunkkal is, meg egymással is, testvérek. Ez meg kell mondjuk, hogy úgy, ahogy sok helyen zajlik ez nem helyén való. Nem helyén való. Szóval sokszor ugye végigcsinálják a gyerekek a konfirmációi tanfolyamot, és aztán nincs is hit a szívükben Jézus iránt, de mégis fölhatalmazzuk őket az úrvacsora vételére, akkor egyszer vesznek, úrvacsorát aztán eltűnnek. Eltűnnek a gyülekezetből. Szóval ez így nem. Jó, a hitünk alapigazságában járatosak, de a másik oldal a személyes hit, a Krisztus melletti elkötelezés, az nincs meg náluk. Szóval az már jobb, hogyha valaki már Krisztus mert elkötelezte magát, és utána még hozzáteheti a tudományba való előrehaladást, és akkor kaphat felhatalmazást. Ez volna kívánatos, ez volna a legjobb. és sok gyülekezet van Magyarországon egyébként, akik efelé mennek, efelé haladnak, szép lassan, óvatosan, mert nem akarunk senkit megbántani, megszomorítani, megbotránkoztatni sem. De mégis kívánatos testvérek, hogy akik úrvacsorára felhatalmazást kapnak, azok tényleg a szívükbe már hívő emberek legyenek, és közben a keresztjén hitünk alapigazságából is egy járatosságra tegyenek szert. Őket nagy örömmel és nagyon szívesen hatalmazzuk fel az úrvacsora vételére. A többiek pedig meg kell, hogy vizsgálják magukat, hogy én, ha úrvacsorázom, akkor tényleg hívő ember vagyok-e vagy nem. Hívő ember vagyok-e vagy nem. Tulajdonképpen ennek a önmagunk megvizsgálásának a célját szolgálja az is, ami a liturgiánk előtt történik. Az úrvacsorai liturgia előtt ugye mi történik? Felolvasom a szereztetés igéit, halljuk, hogy ami most itt történik, ez Krisztus rendelésére, ő is itt van. Itt áll az Úr asztalán, ez az ő asztala. Hozzájövünk, hitáltal vele találkozhatunk, aki szent lelke által itt van. Tőle vesszük testének emlékjeleit. Ezek után jön a bűnvalló imádság, ami nem egy egyéni bűnvalló imádság itten, hanem közösségi bűnvalló imádság. Mert Isten népe mindig visszaemlékezik arra, hogy mi nyomorult emberek vagyunk. Együtt megvalljuk ezt. Nyomorult emberek vagyunk, koldusok vagyunk. Semmi jogunk nincsen a bűnbocsánatra, az örök életre. A bűneinkkel csak az Isten ítéletére szolgáltunk rá, csak a kárhozatot érdemeljük. Nyomorult emberek vagyunk. Krisztushoz úgy megyünk oda, ha idejövünk majd az úrasztalához, mint rászoruló bűnösök, mint nyomorult bűnösök. Ezt nem csak egyénenként valljuk meg, hanem közösségileg is, mert Isten népének ez egy közös hitvallása, saját nyomorúságának a megvallása. Aztán utána elmondjuk az apostoli hitvallást, ugye? Az a második századból eredő hitvallásunk, amiben a keresztények megvallják a Szent Háromság Istenbe vetett hitüket. Ez megint közös dolog, mert ez a keresztények hiszik ezeket, minden keresztjén hiszi ezt, ami az apostoli hitvallásban van századok, sőt most már évezredek óta. Hisszük. Hiszek egy Istenben, Jézus Krisztusban, a Szent Lélekben, és hogy mit tett, és mi fűződik hozzá. Hiszem ezeket, nem csak egyedül, együtt hisszük, akik idejövünk az Úrhoz. Utána sor kerül a személyes hitvallástétel, amikor elhangoznak ugye a kérdések. Hiszed és vallod? Ez már személyes. Te hiszed és vallod, hogy bűnös vagy. És így megyünk tovább. És a legvégén elhangzik egy odaszánás. Ígéred és fogadod, hogy szentül lesz. Ígérem és fogadom. Ez is egyéni dolog, és ezek után meghirdetem újra a bűneinknek a bocsánatát, amit Krisztus szerzett meg nékünk az ő drága áldozatával, és azután jöhetünk ide szép renddel, örvendezve a Krisztusban, ami drága megváltónkban, az ő drága szeretetében, az ő drága kegyelmében, amit az ő vérei ontásával, teste megtöretésével szerzett meg. A hitnek, testvérek, mindebbe döntő jelentősége van. Aki hit nélkül megy az úrasztalához, annak az nem is jelent semmit. Meg kell, hogy így mondjuk ugye ezt. És lehet, hogy nehéz bevallani magunknak, hogyha esetleg így van, de ez így van. Aki hit nélkül megy az úrasztalához, testvérek, annak semmit nem jelent az. Majdnem azt mondom, nem oszt, nem szoroz, hogy most úrvacsorázott vagy nem. Mindegy. Megnézte magát a tükörbe, és kimegy, és elfelejtette az egészet. Sőt, testvérek, hogyha valaki hit nélkül megy az úrasztalához, akkor nem csak, hogy semmi változás nem történik a szívében, a lelkében, hanem még ráadásul magára vonja az Úrnak a haragját is. Magára vonja az Úr haragját, mert nem becsüli meg az Úr testét és vérét. Nem becsüli meg. Semmire nem becsüli. Tulajdonképpen semmire nem becsüli. És ezzel kárhozatot eszik és iszik magának. Szinte, hogy kihívja maga ellen az Istent, Isten fiát, a Krisztust. Úgy viselkedik, mint Júdás, mert ő is ott volt azon az utolsó vacsorán, amikor Jézus az úrvacsorát szerezte, ugye? Ott volt, keze ott volt Jézussal együtt az asztalon, de Júdás számára az a halált jelentette, a kárhozatot jelentette, hogy úrvacsorázott. Nem hit Jézusban, kiment onnan és elárulta őt. Lehet Jézussal együtt úrvacsorázni, és a igaz keresztjének között lenni. De ha valaki úgy megy oda hit nélkül, nem csak, hogy semmit nem jelent neki az egész, de még ráadásul magára vonja Krisztusnak a haragját is. Istennek a haragját is. Ettől óvnálak benneteket, testvérek, és óvjátok magatokat is ettől. Óvjátok magatokat is ettől. Ez egy inkább akkor jobb nem úrvacsorázni, testvérek, ha valaki azt mondja, hogy én nem tudom azt, hogy igazán Krisztus követője vagyok. És igazán járatos vagyok az én keresztjén hitemnek az alapigazság. Jobb nem kimenni az úrasztalához, mint hogy kimegyünk, és aztán hit nélkül megyünk oda, meg nem is jelent az egész semmit, mert még ráadásul magunkra is vonjuk az Úr haragját ezzel. De testvérek, ez nem csak, hadd mondjam itt újra még, hogy nem is csak az emberekre van bízva ennek a megvizsgálása, hanem itt a gyülekezet vezetőségének is bizony a presbitériumnak, a mindenkori, mindenholi presbitériumnak szerepe van. Mert sokszor az emberek továbbra is csak ugyanúgy úrvacsoráznak, ha tudják is ezeket, amiket elmondtam, ugyanúgy mennek az úrasztalához, mintha mi se történt volna. Nem zavartatják magukat ettől. Hát ez egy hagyomány, és én ezt ápolom egyszer egy évbe, vagy négyszer, vagy háromszor, vagy nem tudom hányszor egy évbe, úgyhogy csinálom ezt. Hát. És nem fontolom meg komolyan, hogy az Úr mire figyelmeztet engem ezzel kapcsolatban, és milyen kritériumai volnának ennek a Biblia szerint. Hát ne. De ha már magát nem kontrollálja valaki, testvérek, akkor legalább a presbitériumnak kellene ott állnia, ugye, és megfigyelni ezt a dolgot. És lehet, hogy a presbitériumnak, a magának kell egy kis egyház fegyelme gyakorlán, most már ilyeneket mondok, akkor mindjárt lehet némelyiknek kinyílik a bicska a zsebükben, ugye, hogy... De van egy jó pár gyülekezet, ahol megcsinálják, testvérek, ezt. Hogy édesapám volt egyszer a Spurgeonnek a gyülekezetébe Angliába, és ott, akkor bement a templomba, nem ismerték, és volt úrvacsorosztás azon az Isten tiszteleten, és azt kérdezte tőle két presbiter, hogy te ki vagy? Honnan jöttél ide? Most úrvacsorosztás lesz, nem tudjuk, te szeretnél-e úrvacsorázni, vagy nem, de mi nálunk csak az úrvacsorázhat, aki hívő ember. Te neked milyen viszonyod van a Krisztussal? Édesapám örömmel tett bizonyságot, hogy én hívő ember vagyok. Krisztus az én Uram, az én megváltom. Két mondatot kellett neki mondania. Nagyon örülünk, Isten hozott, testvér, szeretettel látunk az úrasztalánál. Hívő ember vagy, látjuk, hogy járatos is vagy, mert persze kiderült, hogy lelkipásztor is. Tudjuk, hogy járatos vagy az Isten dolgaiban, a Biblia igazságában. Jöjjél, szeretettel látunk az úrvacsorai közösségünkbe. Hát itt ezt nem tudjuk megcsinálni, és nem is akarjuk megcsinálni ilyen formában. De mindenkinek kicsit magának kell elgondolkozni és megvizsgálni, hogy én tényleg Krisztus hívő ember vagyok. És tényleg járatos vagyok az én hitemnek az alapigazságban, hogy igen, és fölhatalmaztak engem a gyülekezet vezetője arra, hogy vegyek úrvacsát, akkor örömmel jövök ide, sőt, muszáj ide jönnöm, hogy Krisztussal találkozhassak. Hittel jövök ide. Számomra ez nem formaság, nem oszt, nem szoroz, dehogy nem oszt és dehogy nem szoroz. Nagyon fontos számomra, hogy úrvacsorázzak. Testvérek, hogy hittel tegyem ezt. Ezzel megint egyébként egy olyan dolgot érintünk, ami a katolikusoknál nem így van. Ezt csak azért mondom, hogy jobban értsük az egész dolgot, nem bántani akarom őket, hanem hogy jobban értsük. A katolikusoknál, testvérek, nem kell hinni ahhoz, hogy valaki az úrvacsora áldásaiba részesüljön, vagy az áldozás áldásaiba részesüljön. Ott elég, hogyha valaki a szent jegyeket, amik ugye átváltoztattak Krisztussá, elég, ha valaki magához veszi azokat. Nem kell hinni se. Hihet, persze, hogy hihet, nyugodtan hihet, sőt, az kívánnák a papok is, hogy mindenki higgyen, de nem feltétlenül kell hinni ahhoz, hogy részesüljön valaki a szentségnek az áldásába, mert az, így mondják a katolikusok, ex opere operato magától hat. A kiszolgáltatás során odaadják Krisztust az illetőnek, és Krisztus hatni fog abban az emberbe. Üdvösségét fogja munkálni annak az embernek. Nem kell hinni benne. Magától hat, hit nélkül is, olyan a szentségnek az ostjája és a bor, ha a bort egyáltalán odaadják, olyan, mint valami gyógyszer, amit beveszünk, és akkor valamilyen hatást gyakorol ránk. Elég bevenni, nem kell hinni benne, az algopirinbe se kell hinni, meg a renitekbe se kell hinni. Nem baj, ha hiszünk benne, ugye, nyilván, de nem kell benne hinni, anélkül is hatni fog ránk. Nem kell hinni a szent jegyekbe se, hogy az Krisztus vagy nem Krisztus, mindegy. Vedd be, és hatni fog rád, az üdvösségedet fogja munkálni. Grazia infusa. Így nevezik ezt a mint az infúzió által betáplált kegyelem az emberbe. Megtörténik a katolikusoknál, nem kell hinni. Nálunk nincs ilyen, testvérek. Nálunk valaki ezerszer is úrvacsorázhat, a kegyelem nem fog bele csöpögni, mint egy infúzió az ő lelkébe, és nem fog üdvözülni ettől a szertartástól. Hit nélkül lehetetlen részesülni a Krisztusban és az ő ajándékaiba. Az úrasztalánál is így van. Végül, testvérek, még egy dologra hadd utaljak, hogy tudnélik, az úrvacsora az Úr Jézussal való közösségünknek a megerősítője. Hogyha valaki hittel jön ide az úrasztalához, és Krisztustól veszi a szent jegyeket, akkor a Krisztus annak az embernek, testvérek, a hitét megerősíti. Így nevezték a mi régi atyáink, hogy a hitnek a tápláléka, ugye az úrvacsora. Sokszor az énekeinkben ez visszajön, ez a motívum, hogy ez a lelkünknek a tápláléka, hitünknek a tápláléka. Mert a testünknek is szüksége van tápláléka, hogy megerősödjön és tudjunk dolgozni, a lelkünknek is. És azt mondja, hogy a lelkünknek, a hitünknek a tápláléka a szent jegyek. A Krisztust jelképező kenyér és a bor. A hitünk pedig, testvérek, hogyha megerősödik, mind azáltal, amit Krisztustól kapunk, akkor, testvérek, szorosabbra vonódik az Úr Jézussal való közösségünk. Ha a hitünk erősödik, szorosabbra vonódik a Krisztussal való kapcsolatunk. Krisztussal mi máshogy nem lehetünk egyszerűen kapcsolatba egyébként se, csak is hit által. Nem ismeri a Biblia azt a elgondolást, amit a keleti vallásokban találunk, hogy valaki így beleolvad a Krisztusba hit nélkül. Valahogy így feloldódik a Krisztusba, mint a kávéba a cukor. Mindenféle hit nélkül összekeveredik valahogy Jézussal. Egy misztikus, spirituális tapasztalatot tesz, és akkor valahogy beleolvad a... Semmi. Ilyet a Biblia nem ismer. Krisztus és köztünk egyedül a hit által van kapcsolat. Egyedül ez a kis szál, ami összeköt minket vele. És ha az a szál erősödik, mert az úrasztalánál Krisztus erősíti azt a szálat, akkor a szorosabbra vonódik az a közösség, ami köztünk és Krisztus között fönnáll. Ha hívők vagyunk, nagyon örülünk, mert a Krisztus a miénk lett. De a hitünkben nagyon sok gyengeség van. Sokszor elbátortalanodunk, elbukunk, kétségeskedünk. Úgy van, tényleg igaz ez az egész Jézus ügy. Nem csak valaki megvezetett engem, nem csak becsaptak engem, nem magamat vezettem félre ezzel az egész dologgal. Igaz-e? Tényleg bűnbocsánatom van nekem? Hát hogy van? Mi? Örök életem van nekem? Hát biztos ez? Hát azt mondta a tiszteletes úr meg a Bibliában is, de tényleg úgy van, hogy sokszor ilyen ingatagok vagyunk, mert nem vagyunk tökéletesek. És akkor Jézus szinte, hogy oda siet hozzánk, és tekintettel van arra, hogy nekünk sokkal könnyebb úgy, hogy mondjam, a hitben erősödni, hogyha látunk valamit, meg megízleljük, meg megérintjük, mert ilyen anyagias emberek vagyunk. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, hát íme a jel, hogy higgyetek. Én ilyen biztosan meghaltam értetek, mint hogy itt van ez a kenyér és a bor előttetek, és érzitek. És ti engem elfogadtatok, úgy elfogadtatok, ahogy elfogadjátok most tőlem a kenyeret és a bort az én. Biztos dolog ez. Én a tietek vagyok, mint hogy tietek az a kenyér és a bor. Megerősíti a hitünket, testvérek itt, és hogyha mi így megerősödünk, akkor a Krisztussal való kapcsolatunkban erősödünk meg. Szükségünk van arra, testvérek, hogy ő erősítse a mi hitünket, hogy erősödjön, mélyüljön a vele való szeretet közösségünk. Egyszerűen ez nem létezik úrvacsora nélkül. Ezért mondta az Úr Jézus, hogy szükséges az úrvacsoráznotok a világ végéig. Hát a világ végéig ilyenek maradtok, ilyen kicsiny hitűek, ingatagok, akiknek a hite úgy meg tud vékonyulni, mint egy kis cérnaszál, még annál is vékonyabbá tud válni egy a kísértések alatt, meg a világ sodrásában, meg, és már azt hiszitek, hogy nem is vagytok hívők, és elerőtlenedtek, és jöjjetek, és íme, hát erősödjetek meg! Ha ti ilyen testies gondolkodásúak vagytok, földhöz tapadt gondok, íme itt van ez a testi, meg földi dolog, a kenyér és a bor, és szolgáljon ez a hiteteknek a megerősítésére. Hogy ne egy cérnaszál legyen az, hanem egy erős kötél legyen, ami benneteket hozzám köt, és engem hozzátok. Hitünk megerősödik, és általa Krisztussal való közösségünk szorosabbra vonódik, testvérek. Igen, nagy szükségünk van az úrvacsora vételére. Összefoglalva, testvérek, lássuk azt, hogy az úrvacsora egy áldott ajándéka a mi Urunknak. Áldott ajándéka a mi Urunknak. Amikor ide jövünk, akkor itt azért jövünk, mert ő parancsolta nekünk, hogy jöjjünk. és ő vár mindig az úrasztalánál minket. Ő adja nekünk a kenyeret és a bort, az ő testének és vérének, értünk való áldozatának, drága személyének a külső jeleit, jelképeit. De ha hittel vesszük, akkor vele találkozunk. Ha hittel vesszük, vele találkozunk. Imádkozva vesszük, vele találkozunk. És ha vele találkozunk, megerősödik a hitünk, és szorosabbra válik a vele való kapcsolatunk, és ki tudunk menni innen, jobban kapaszkodva Krisztusba, közelebb a Krisztushoz, megerősödve, meggyökerezve a Krisztusba, és örvendezve tudunk tovább élni abban a szent életben, amit fogadtunk. Hát segítsen minket, ami Urunk testvérek, hogy így tudjuk gyakorolni mi közösségünkben az úrvacsora sákramentumát. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy tekintettel voltál a mi gyengeségünkre, földhöz tapadt testies valónkra, lényünkre, gondolkodásunkra, és köszönjük, hogy adtad nekünk ezeket az anyagi dolgokat, melyeket megszenteltél és rád mutató jellé tettél ebben a világban. Kérünk téged, hogy segíts minket, hogy így tudjunk úrvacsorázni, hogy tanítottál minket. Segíts, hogy lássunk mindig lelki szemeinkkel, hitünk szemeivel itt az úrasztalánál téged, túl az embereken. Lássunk túl a jegyeken is. Lássunk téged, az örökön örökké élőt, aki lelked által mégis itt vagy velünk. Köszönjük néked, hogy hit által jöhetünk ide, és találkozhatunk itt veled, ami drága üdvözítőnkkel, ami drága megváltónkkal, aki érettünk adta önmagát, ami üdvösségünkre adta oda magát a kereszten, és ami üdvösségünkért él az Istennek jobbján, teljes dicsőségben és teljes hatalomban. És köszönjük te néked, Úrunk, hogy te azt akarod, hogy a kapcsolatunk veled az egyre szorosabb legyen, és éppen ezért mélyíted és erősíted a mi hitünket. Segíts, hogy a mi veled való közösségünk minden alkalommal elmélyülhessen ebben a gyülekezetben is, az itteni úrvacsorai közösségben is. Köszönjük néked, Úrunk, hogy tanítottál ma is minket. Kérünk, segíts ezeket megfontolni és a szívünkbe forgatni. És ne engedd, hogy megnyugodjunk addig, amíg nem tudjuk elmondani, hogy mi nem csak a református hitbe vagyunk járatosak, hanem ismerünk téged. Te vagy a mi személyes megváltónk, a mi személyes Urunk. Segíts, hogy mindnyájan hadd jöjjünk úgy ehhez az asztalhoz majd, akkor eljön az ideje, hogy mi hívő emberek vagyunk, akik ismerjük a mi Bibliánknak alapigazságait, és felhatalmazást kaptunk tőled is, de a gyülekezet vezetőségétől is az úrvacsorázásra. Segíts bennünket, hogy komolyan tudjuk ezt venni, és másokat is ennek komolyan vételére tudjunk serkenteni és bátorítani. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, családunkat, városunkat. Kérünk, munkálkodj a népünknek a szívéből, hogy minél több hozzád forduló és téged hívő, téged követő ember legyen ebben a népben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg, testvéreim! Hirdetem, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. A programjaink rajta vannak a kis lapocskán, amit megkaphattak a testvérek most is istentisztelet elején. Külön kiemelném, hogy jövő szombaton délután a gyerekeknek palacsinta délután lesz. Tehát jövő szombaton délután 15 órakor szeretettel várjuk a fiatalokat ide a gyülekezetbe. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy jövő héten csütörtökön 19 órakor presbiteri gyűlést tartanánk. Tehát jövő héten csütörtökön este 19 órakor presbiteri gyűlésünk lenne. A gyülekezetünk jövő évi, vagy ez évi költségvetését kell megtárgyalnunk. Az irodában egy-egy példányát ennek a költségvetésnek megkaphatják a testvérek. Mármint, hogy a presbiter testvérek. Hogy előre készülni tudjanak erre az alkalomra. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy Molnár Róbert testvérünkéknél született egy újabb kisfiú, Molnár Zsombor névre hallgat. Reméljük, hogy még látjuk majd kedves feleségeddel, Marcelkával együtt őket itt közöttünk. Isten áldását kívánjuk, és sok erőt és békességet nektek az új kis babában és az Úrban elsősorban. Hirdettem még azt a testvéreknek, hogy kaptunk egy meghívót, Máderspach Katalin ide jár a gyülekezetünkbe, ez az asszonytestvérünk, festészettel foglalkozik, festeget, és lesz egy kiállítás a Bartók Béla Művelődési Központban. Február 14-én 17 órakor lesz a megnyitója. Meghívta a gyülekezet tagjait is, ha valaki el tud menni, szívesen megnézi ezeket a festményeket, és ott tud lenni, akkor szeretettel várják. Tehát ez február 14, 17 órakor lesz ez a megnyitó. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket, a 437. éneket lapozzuk fel. 437. Ennek az éneknek most a 4. és 5. versét énekeljük el, a kiírtól eltérően egy kicsit rövidítve. Tehát a 4. és 5. versét, azért, kit bűnök rongálnak, járulj-e kegyes királynak vígörömmel szent asztalához. Himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Áldás békesség.